gyülekezet foglaljon helyet. Isten igének hallgatására készülve a 463. dicséretünk első és második versét énekeljük el. 463. dicséret első és második versét. Fennállva hallgassátok Isten igéjét, amint szól hozzánk a Rómabeliekhez írt levélből, a 12. rész első versétől. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, egy kedves barátom mondta nekem az elmúlt héten, hogy hát Pál apostol leveleiről beszélni, hát akkor az nem mindig Krisztusról szól. Én most igyekszem azért Jézus Krisztusról is szólni, bár ugye Pál apostol levelét veszem alapul. De az első kérdésem, hogy milyen az Isten? A római levélben, az első 11 fejezetben az irgalmas Istenről beszélt Pál apostol. Luther Márton szerzetesként nagyon sokáig kereste azt az Istent, aki az irgalmas Isten. És eljött az életében egy olyan pillanat, amikor rádöbbent arra, hogy az Isten az irgalmas, és ezt a római levélből, a római levél alapján ismerte föl. Hogy nem egy ítélkező Isten, nem egy Isten, akinek meg kell felelni, nem egy felettes én, amit akkor még persze ebben a formában nem tudtak kimondani, hanem egy olyan Úr, aki személyesen nekem az Istenem. Nem egy távoli fantazma, vagy valami fantom, amely a felhők fölött található, hanem egy valóságos Isten, egy élő Úr. A zsidók és a pogányok által megalakult római keresztény közösségben nem kis feszültséget okozott, hogy hát milyen az Isten, és kik is azok, akik az Istenhez tartozhatnak. Ki az igazi keresztény? Pál nem csak ebben a levélben, de más levelében is hangsúlyozza, hogy a pogányok is ugyanúgy örökösök, mint azok a zsidók, akik beleszülettek már a vallásosságba. Ugyanúgy a pogányok is örökös társaink azért, mert hogy nem testi képpen örököljük a kereszténységet. A kereszténységet nem lehet átadni, hanem a kereszténységet megtapasztalni lehet az Istennek, mint mondtam pár héttel ezelőtt, csak gyermekei vannak, gyermekei lehetnek. Pál ebben a kis részben, amely a 11. rész zárása után már nem arról beszél, hogy milyen az Isten, hogy irgalmas az Isten, hanem elmondja azt, hogy ehhez képest nekünk hogyan kell élni. Úgy is mondhatnánk, hogy milyen az etika, amelyet megalapozott az Isten ismeretünk. Ez sohasem felcserélhető, hogy elkezdek dolgozni, elkezdek jót cselekedni, és egyszer csak én megismerem az Istent. Hanem amikor megismerem az Istent, ennek egy következménye mindig, hogyha elfogadom magában Jézus Krisztusban az ő áldozatát, akkor hogyan fogok élni, hogyan fogok cselekedni. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Az előző fejezetben, mint mondtam, sok szó esik Isten irgalmasságáról. Hát milyen is ez az irgalom? Azért három dolgot szeretnék csak kiemelni. Hát először is szeretettel, kegyelemmel vesz körül bennünket. Erről az irgalmas samaritánus története jutott eszembe, hogy ki az az ember, aki oda megy ahhoz a szerencsétlenhez, és megsegíti, bekötözi, elviszi a fogadóba, pénzt költ rá, hogy segítsék meg. Nagyon nagy dolog a mai világunkban, hogy pénzt költ rá, sőt azt is mondja, hogyha még valamivel adós maradok, mikor visszaérek, majd megfizetem. Ki az az ember ebben a történetben, aki irgalmas? Vagy talán az a lévita, aki tovább megy, kikerüli ezt a szerencsétlent, mert nem nyúlhat hozzá a sérülthöz, lehet, hogy halott, és akkor tisztátalan lesz, nem mehet be az Isten házába. Vagy az a pap, aki szintén átlépi ezt a szerencsétlent. És tudjuk jól a történetből, hogy az irgalmas samaritánus az, aki az irgalmasságot gyakorolja, mert az irgalmasságot gyakorolni lehet, és gyakorolni kell. Nem mondhatja el senki magára, hogy én irgalmas vagyok, hanem csak ha gyakorlod, ha éled. A második gondolat, hogy befogadó, megbocsátó, és erről a tékozló fiú története juthat eszünkbe. Amikor visszamegy ez a fiú, teljesen összetörve, magába roskadva, mert rádöbben arra, hogy az ő elképzelései mennyire tévútra vezették az életét, és eltávolították, minél messzebb került az atyai háztól, minél inkább a saját vagyonára, saját hatalmára, saját gondolkodására építette az életét, annál távolabb került az atyai háztól. És történt az életében egy fordulat, és ez a fordulat azt eredményezte, hogy találkozott az irgalmas atyával, a befogadó atyával, így mondhatnám, hogy a befogadó atyával. És a harmadik gondolat az irgalmassággal kapcsolatban, hogy erőt adó. Éppen most a héten volt alkalmunk nem csak Rút könyvébe jobban belemélyedni a családi héten, csendes héten, hanem Illés prófétáról is hallottunk. Amikor azt mondja neki az angyal, az Istenek a küldötte, az Istenek a követe, hogy egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Az Isten irgalma erőt adó. Amikor valaki találkozik ezzel az irgalommal, akkor erőt kap. Belső erők szabadulnak föl, amely nem a belső saját ereje, hanem az isteni erő. Ezt a három dolgot szerettem volna az irgalmasságról a teljesség igénye nélkül természetesen előre bocsátani. Pál apostol arra buzdít, hogy okos Isten tiszteletként áldozzuk oda az életünket, áldozzuk oda az egész lényünket. Mire szánjuk az erőnket, és erre szeretnélek most benneteket kérni, hogy gondolkozzunk együtt, hogy mire szánjuk oda az erőnket, vagy mire áldozzuk a pénzünket, az energiánkat, a tudásunkat. Hát áldozatot hozni ugye a népért, nemzetért, a szabadságért, a függetlenségért, tudjuk pro patria et libertate, ez egy alapvető dolog, és egy mozgató, motiváló erő mindenkinek az életében, hogy áldozunk a hazáért, a nemzetért, vannak ilyen fennkölt szavak, és volt, amikor tényleg áldozni kellett a nemzetért, a népért. Ott vannak a szülők, akik egész életükben azért dolgoznak, hogy azok a kicsi csemeték felnövekedve biztos alapokra álljanak, nem csak fizikai szempontból, hanem lelkiképpen is. A szülők a családért, a gyermekekért hoznak áldozatot. Vagy a jó munkáért hozok áldozatot, a cégért dolgozom, a cégért vagyok, reggeltől estig benn vagyok, és a logójával ellátott pólóban járok. Mert számomra annyira fontos ez a cég, annyira fontos ez a vállalat, hogy áldozatot hozok érte. Sokszor még hétvégén is dolgozom. és a családdat, egy családot egy kicsit háttérbe helyezem, mert annyira lényeges, hogy sikeres legyen, és tudjátok, olyan ez, hogy bekerül valaki a mókuskerékbe, és akkor már nem is veszi észre, és alig látja a gyerekeit, alig látja a családtagokat, és az én időm, beszéltünk régebben erről, az teljesen háttérbe szorul. A diák a jó jegyért hoz áldozatot, a tanár a diák tudásáért vagy bővítéséért, az orvos a betegért. És még lehetne sorolni mindenkinek, hogy miért hozok áldozatot. De hogyan hozunk áldozatot Istenért? Hogyan hozol áldozatot a mindenható Istenért? Ezen is érdemes elgondolkozni. Talán úgy, hogy amikor kimegyek ebből a templomból, a nálam lévő apró pénzt gyorsan beleöntöm a persejbe. Mert hát úgy illik. Vagy névtelen adakozóként egy nagyobb összeget utalok át, vagy éppen adok az Isten javára. Vagy azt mondom, hogy nekem nagyon fontos az Isten szeretete, és ezért az életemmel is szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az Isten országa épüljön. Ezért, ha kell, meglátogatok embereket. Vagy éppen kerekesszékes, fogyatékos emberekkel foglalkozom szabadidőmben. Mert ezzel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az Isten szeretete mindenkié. Vagy áldozatot hozok azzal, hogy szervezek olyan alkalmakat, ahol az Isten igéje tisztán megjelenik, és evangéliumot hallgathatnak azok is, akik talán elfordultak ettől, talán messze kerültek ettől. Hogyan hozol áldozatot az Istenért? Nem magadért, az Istenért. Kedves testvéreim, az áldozat szó a mózesi törvényekhez nyúlik vissza, azért is emeli ide be Pál apostol. Ősi emberi gesztus ez, amit Izrael is alkalmazott, ugyanúgy, mint más pogány kultuszban láthattuk és ismerhetjük, hogy vannak égő áldozatok, illatáldozatok. Ezek nagyon lényegesek voltak Izrael életében, pontosan azért, mert nem csak a vallási életet, hanem tudjátok, a társadalmi életet is, a szociális életet is szabályozta. Mikor, hogyan, kinek kell áldozatot bemutatni. De ma már nekünk, és Istennek hála, nem kell áldozatot bemutatni, mert volt valaki, aki egyszeri tökéletes áldozatot hozott, Jézus Krisztus egyszeri tökéletes áldozatot hozott, a saját vérét ontotta ki, a saját testét adta azért, hogy nekünk ne kelljen már plusz áldozatokat hozni. Mert mi nem tudunk hozzájárulni az Isten dicsőségéhez úgy, hogy mi megváltjuk magunkat. A megváltásunkért nem tudunk áldozatot hozni. Ő öntötte ki a vérét, adta a testét Istennek, és ezzel szabad utat nyitott az Istenhez. Akkor milyen áldozatról van itt szó? Hát először is elfogadni Krisztus áldozatát, ez az első. Elfogadom az Krisztus áldozatát. A kereszténységünknek az egyik alapja, hogy valahol úgy a szívemet megragadja, megfogja azt, hogy Jézus Krisztus mit tett értem, mit hozott értem. Ez nem egy teológiai tézis, nem egy filozófiai tétel, hanem egy valóságos élmény. Engem megragadott a Krisztus. Ennek a felismerése az első lépés. Aztán a hála a következő, amelyről Pál apostol beszél a Galata beliekhez írt levélben is. A gyümölcsökről, a hála gyümölcseit teremni az élő Istennek, ez is az áldozathoz tartozik. Aztán hagy emeljem ki, de csak egy rövid mondat erejéig, az 1 Sámuel 15-ben van leírva az, hogy többet ér az engedelmesség a véres áldozatnál. Mert hogy nem olyan áldozatokat akar az Isten, amivel mi lemondunk, megvonjuk magunkat, mint a bődben, megvonjuk magunkat most valamitől, és úgy gondoljuk, hogy na most az Istenhez közelebb kerülök. Többet ér az engedelmesség, úgy is mondhatnám a tudatos, okos Isten tisztelet, okos élet a véres áldozatnál. Aztán azt mondja Pál apostol, hogy ne igazodjatok e világhoz, úgy is lehetne mondani, Calvin azt emeli ki ebben, hogy ne igazodjatok a világnak a gondolkodásához, a világnak az erkölcséhez, hanem máshoz alkalmazkodjatok. Úgy is mondhatnánk, hogy alkalmazkodni, mint egy öntő formához, bele alkalmazkodni valaminek, valamibe, valami mintába. Nem mindegy, hogy a világnak a mintájába öntetsz bele, vagy pedig a krisztusi formába. Emlékszem, amikor gyerek voltam, ott az iskolánk előtt néha voltak árusok, és mindenféle műanyag figurát lehetett kapni, ilyen cowboy figurákat, lóval, meg fegyverekkel. És a műanyagnak a közepén, a műanyag figura közepén mindig volt egy ilyen csík. Engem ez nagyon zavart, mert azt az összképet zavarta, hogy ő most ló. De nem volt igazi ló, mert volt egy ilyen műanyag csík, ami azért volt, mert az öntőformát úgy rakták össze, hogy véletlenül az a kis meleg műanyag belefolyt a szélérbe, és hát azt nem vágták le. Mert hogy ez a forma, ez nem volt tökéletes forma. Nem mindegy, hogy mihez alkalmazkodsz, és kihez alkalmazkodsz. Úgy is mondhatnánk, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Ne szabjátok magatokat a világnak a gondolkodásához. Amikor egy sablont a ruha alá teszek, nagyon óvatosan kell vágnom, vagy inkább a ruha fölé, hogy ne vágjak kevesebbet, vagy többet bele. Mert a sablon a minta. És nekünk ez a minta Jézus Krisztus. Aztán az utolsó gondolat, amiről még szeretnék beszélni nektek, azt mondja Pál apostol, hogy változzatok meg a ti elmétek megújulásával. Hát hogyan változhatunk meg a mi elménk megújulásával? Tükörben nézek, és elkezdek gondolkozni azon, hogy én most milyen ember is vagyok. Hát borzasztó ember vagyok. De amilyen borzalmas ember vagyok, annyira vannak bennem, Istennek hála, pozitív dolgok is. A Heidelbergi KT-t mindenki ismeri. Éppen a kezembe került ez a kis KT, és azt mondja, hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése, ez a változás. Kettőből azt mondja, az új ember megöldökléséből és az új ember megelevenítéséből. Tehát kettőből. Az új ember megöldökléséből és az új ember megelevenítéséből. Valamitől elfordulok, valamit leteszek, és valami egy új felé pedig odafordulok. De hogyan tudok odafordulni az új emberhez? Istenben való szívbeli örömmel, Jézus Krisztus által. Azt mondja, mi az új ember megelevenítése? Istenben való szívbeli öröm Krisztus által, és az Isten akarata szerinti jó cselekedetekben gyönyörködő szeretet. Éppen tegnap mondtam a feleségemnek, amikor készültem, hogy ez annyira hiányzik a kereszténységünkből. Istenben való szívbeli öröm. Ez az új ember felöltözése. Istenben való szívbeli öröm. Ezt adja nekünk Krisztus. Ezt akarja nektek is adni. És az Isten akarata szerinti jó cselekedetekben gyönyörködő szeretet. Nem azt mondja, hogy a jó cselekedetek félelmében mondhatnám azt is, hogy a jó cselekedetek általi merevségben való szeretet, mert abban nincsen szeretet, amikor valaki mereven akar szeretni, amikor úgy érzi, hogy szeretnem kell, de nem tudok, hanem a jó cselekedetekben gyönyörködő szeretet. Melyek a jó cselekedetek? Ezt is kérdezi a 91. kérdés felett. Csak azok, amelyek igaz hitből fakadnak, tehát itt meg is lehetne állni, hogy hitből fakadnak ezek a cselekedetek, és nem a cselekedetekből fakad a hit. Isten törvényének megfelelnek, mármint a 10 parancsolatnak, és az ő dicsőségére történnek. Nem pedig azok, amiket mi tartunk jó cselekedetnek, vagy amelyek emberi meghagyáson alapulnak. Hanem mindig a mérce, az alap, az Istennek a kijelentett igéje. Ez a jó cselekedet. Nem az a jó cselekedet normája, amit a társadalom mond, a világ mond, hanem mindig az Istennek a kijelentett szava számunkra a norma, normans, a normák normája. Ezért is bátorítok mindenkit, hogy olvassátok a Szentírást. Ismerjétek meg az Új Szövetséget, és ismerjétek meg ugyanúgy az Ószövetséget is, mert a teljes írás Istentől ihletett, és ez ad számunkra egy mértéket, mércét. Lehetünk a világi erkölcs és a trendi élettel non-konformisták, ezt mondja Pál apostol ebben a részben. Legyetek nonkonformisták, de ne úgy, hogy exhibicionistaként te más akarsz lenni, mint ez a világ, hanem legyél nonkonformista a világi erkölcsel, Azt mondja, ne cselekedjetek úgy, ahogy Egyiptomban szokás, ahol laktatok, mondja Mózes könyvében, és ne cselekedjetek úgy, ahogy Kánaán földjén szokás, ne kövessétek azokat, hanem azt mondja, az én rendelkezéseim szerint cselekedjetek, és én veletek maradok. Az én rendelkezéseim szerint cselekedjetek, és én veletek maradok. Kiegészíteném Krisztussal, én veletek maradok minden napon, a világ végezetéig. Amen.